Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Lendvai Ildikó, a Magyar Szocialista Párt korábbi elnöke, kezét csokolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Listázták már, hogy melyek azok a technikai, illetve tartalmi politikai kérdések, amelyekkel most kell megküzdenie a Magyar Szocialista Pártnak?
Listát nem csináltam, mert lehet, hogy nem férne rá a papírra az a hosszú lista, de természetesen van fogalmunk, és nekem is van elképzelésem róla, hogy mi mindent kellene csinálni. Ha mégis listát csinálnék, akkor az első pont azzal a csúnya politikai műszóval kezdődne, hogy áttematizálni. Próbálom ezt magyarul is mondani persze. Jelenleg a rólunk, és kicsit a többi demokratikus ellenzéki pártra is igaz ez, tehát hogy a rólunk terjedő hírek, információk, ha pozitívak, ha negatívak, arról szólnak, hogy mi van a tárgyalásokon. Megegyezünk, nem egyezünk, koordinált jelölt vagy közös lista, és így tovább. Ezek egyébként fontos kérdések, nem becsülném le, de ha csak ezt hallja a közvéleményben, semmi olyan nincs, ami ingerenciát keltene a ránk szavazásra. Áttematizálásnak, tehát azt hívom, hogy konkrét programokról, vagy akár tartalmi kritikákról, a kritika sem baj, beszélni, ami a választó életét érinti valahogy. Ez volt az első pontom.
Nem elengedhetetlenül szükséges abban a technikai kérdésben megállapodni, hogy kivel akarnak együtt menni, hogy amit utána mondanak, az hihető és valami politikai katarzist okozó legyen?
Normál esetben elengedhetetlenül szükséges volna a háttérben először kitalálni azt, hogy kivel lehet, kivel nem, utána mondani, és ha lehet, munkamegosztás alapján mondani, tehát körülbelül ugyanazt, alt, szoprán vagy mezó a hangnemben. De ezzel elkéstünk. Tehát erre a úgymond politikailag logikus sorrendre már nincsen idő. Jobb lett volna ezt már a ciklus közepén kialakítani, nem sikerül. De most már a kiömlött tejbe nem lehet belesírni. Most már muszáj a kettőt párhuzamosan csinálni, az egyiket hangosan, a tartalmi mondandókat, a másikat halkan és gyorsan.
Amit halkan és gyorsan csinálnak, igen, abban most hol tartanak? Kivel, igen, miről, kivel nem, és kivel sohasem biztosan?
Kezdem akkor az utolsó kérdéséről, mert ez az egyszerűbb. Kivel sohasem biztosan, az a Jobbik.
Semmilyen körülmények között.
Semmilyen körülmények között nem. Későbbiekben kifejthetem, hogy miért, de most maradjunk akkor a maga dobozainál. És nyilván ugyanebben ebbe a dobozba teszem, de ezt kár mondani, mert hát ez értelmetlen is volna a Fidesszel való valamilyen háttérműködés, de ez nem kérdés. A többi pártnál én senkit nem tennék a nem és a soha nem dobozba. Itt inkább ők azok, akiknél vannak ilyen nem dobozok, amiket hát meg kell próbálni lebontani, de végső fokon tiszteletbe kell tartani. Tehát az összes úgymond demokratikus párttal mi szívesen képzelnénk el közös lista, közös jelölt, közös miniszterelnök jelölt konstrukciót. Mindenfajta tartalmi okon túl, meg szavazat maximalizálási technikai okon túl azért, mert úgy érzem, hogy ezzel a demokratikus ellenzékkel szembeni legfőbb, nem jogtalan kérdőjel, hogy tudnának-e kormányozni. Hogy a Fidesz olyan, amilyen, de hát kormányképes, el lehet-e ezt mondani a másik oldalról. Erről meggyőzni akkor tudjuk a választót, ha kiderül, hogy koalícióképesek vagyunk, mert aki nem koalícióképes, az kormányképes. Ezért mondom, hogy ezen a kreclin, ezen a dobozon belül, amiben nincs Fidesz és nincs Jobbik, ezen belül mindenkivel szemben nyitottak vagyunk. Ami a realitás viszont, mert nyilván ezt akartak, de nagyszerű, hogy itt állunk nyitott karral ölelésre, de kifut be. Abban biztos vagyok, hogy legalábbis a körzeti egyéni jelöltek tekintetében lesz megállapodás a DK-val. Ebben mondjuk 100%-ig biztos vagyok. 80%-ig abban is, hogy ugyanez lehetséges az Együtt Párbeszéd nevű formációval. Most jön a szeretném kategória, de amit még a reálisan szeretnék mondattal tudnám kezdeni, azt el tudom képzelni, ha a körzetekről beszélünk, hogy a föl nem sorolt pártok, LMP, Momentum, két farkú kutya, meg nem tudom még, hogy ki fog labdába rúgni, talán lehet arra jutni, de arról most még nem kell tárgyalni feltétlenül, hogy a finisben egy-egy frekventált körzetben visszalép az egyéni jelölt egymás javára. javára ott, ahol győzelem esély van. Ezt nem tartom irreálisnak az ő összes, mondjuk elhatároló kijelentésük ellenére. Az igazán nyitott kérdés, hogy lehetséges-e közös lista, legalább a DK-val együtt párbeszéddel. Erre ma nem tudok felelni. Mi ezer okból szeretnénk, lásd, amit elmondtam a koalíció képesség demonstrálásáról, és még sok más okból is, de erre ma nem tudok válaszolni. Éppen ezért úgy tárgyalunk, hogy az a színdarab, amit játszunk, annál még nem dőlt el, hogy egy felvonásos vagy több felvonásos. Az első felvonása a jelöltekben való megegyezés, ennek el fogunk jutni valakikkel a végére. Mi szeretnénk, ha volna második felvonás, hogy nem kéne hazaküldeni a közönséget egy elég bonyolult és nem választó barát szisztéma elmagyarázásával. Igen. De ezt ma még nem tudom megmondani. Az első felvonásnak legalább ezzel a körrel, hogy DK és nagy valószínűséggel együtt párbeszéd, szerintem a végére tudunk jutni.
Azt látják-e, vagy próbálják-e tervezni most, hogy mennyi szocialista, mennyi DK, mennyi együtt, mennyi más jelöltnek kell helyet csinálni az egyéni választókerületekben?
Igen. Hát erről nyilván mindenkinek megvan a maga elképzelése. A DK-val jutottunk el odáig, mert ugye velük előre haladott tárgyalások vannak erről a kérdésről, hogy a mindig legkritikusabb pontban, hogy mi az arány, abban többé-kevésbé megállapodtunk, egyszerűen az utolsó közvéleménykutatásokat vettük figyelembe, ez így nagyjából egy 55-45 százalék, ha most csak a két pártot nézem, arány, ez nyilván kicsit változhat is. Igen, az utolsó közvéleménykutatások azok nagyjából ezt mutatták. Őszintén szólva persze, ezt úgy is ki lehet tölteni, nem így akarjuk, hogy az egyik félnek csak a kevésbé nyerhető körzetek maradnak, a másiknak marad az összes, de nem így akarjuk, nyilván a nyerhetőnek ítélt körzetekben is hasonló arányt, tehát hogy most 1-2 százalék följebb, lejjebb, az már mindegy, hasonló arányt kellene követni. Valószínűleg, mondom én most a saját véleményem, az együtt párbeszéddel is hasonlókra kellene jutni, és itt jönnek majd a problémák, hát nyilván meg kéne nézni a közvéleménykutatási arányokat, és akkor azt szerint mindkét jelenleg tárgyaló fél, hát kialakítaná, hogy ő hányat juttat, meg a másik hányat juttat a partnereknek. Itt jön mindjárt a probléma, és ugyan úgy kezdtem a teendő listát, hogy áttematizálni, hogy nem mindig a technikáról essen szó, ezt az egy mondatot most muszáj elmondanom, mert ide tartozik. Ugyanakkor, ha az együtt párbeszéd ragaszkodik a külön listához, már akár úgy, hogy ők ketten alkotnak együtt egy listát, akkor ehhez 27 körzetben kell a választási törvény szerint saját pártlogójukkal ellátott jelöltet indítani. Ez nyilván nem felel meg a pártarányoknak, tehát az nyilván nem megy, hogy a 106 körzetből 27 az övék, és többin osztozik csúnya szóval a két párt. Na többek között ez az, amiért közös listát szeretnénk, ahol ilyen probléma nem adódik.
Hogy látják most, mikor kell ezekben a kérdésekben egy végső állapotot kimondani, mert a pártok menet közben számíthatnak arra, hogy az újabb és újabb kutatások elmozdulásokat jeleznek.
Igen, hát már csak ezért is, mert mozgó célpontra nehéz lőni, hát rossz hasonlathoz, nem lőni akarunk, de változó helyzethez nyilván nem lehet minden hónapban előről új tárgyalásokat folytatni és egyességet kötni. Azt szeretnénk, hogyha a körzetek dolga, mert ugye a lista az egy nagyobb véleményeltéréssel bíró kérdés, ha a körzetek dolga december végéig, vagy legfeljebb januárban lezárulna, nem csak azért, hogy a mozgó viszonyokhoz ne kelljen újra és újra hát más egyességet kötni, hanem azért is, mert a kampányban azért a legnagyobb értekeltsége és a legtöbb energiája a jelöltnek van. Tehát ha egy körzetbe nem tudják, vagy nagyon későn tudják meg, mondjuk csak márciusban hivatalosan elég lenne, de ha csak akkor tudják meg, hogy ki a jelölt, ott a kampány nagyon nehezen indul.
Nem fogja tudni magát megismertetni. Nem fogja tudni elmondani, hogy ki, ő és hova tartozik.
Igen, vagy ha ismerik, mert azért vannak ismert emberek is, nem tudja arcával, nevével, életével hitelesíteni azokat a programpontokat, mindaddig, amíg ő nincs megnevezve, mint jelölt.
Hogyan fogják a politikai tartalmi kérdéseket egyöntetűvé valamennyire tenni? Mert hát a DK éppen most indult be a határon túli választójogi kérdést felülvizsgáló kampányával. Erről az MSZP-nek egészen más a véleménye, ha én jól értem. Tartalmi kérdés.
Igen, erről igen, sok másról viszont nem. Tudja, az idősebb hallgatók emlékeznek rá, hogy annak idején az MSZP-SZDSZ koalíció más situációban, nem választás előtt, de koalíciós tárgyalásain is mindig volt egy húzavona. Esküszöm magának, mivel azokon többnyire ott ültem, hogy ott nagyobb programeltérés volt a két párt között, amikor leültünk, és mégis föl tudtunk kelni egy közös kormányprogrammal. Ez nem lehetetlen. Ha nem tudjuk összeegyeztetni valamilyen szinten ezeket a programokat, akkor kár elindulnunk a választáson, mert akkor nem vagyunk, ahogy az előbb mondtam, kormányképesek, hiszen csak koalíciós kormány tudna ezen az oldalon alakulni. Ezt azt hiszem meg lehet csinálni. Ha én, tényleg másnak nem kötelező, de én megpróbáltam böcsülettel elolvasni a DK programját is, az Együttnek a már megjelent programját, a Párbeszédnek is. Olyan vannak különbségek, helyes, olyan borzasztó nagy, kibékíthetetlen ellentétet nem látok.
Jobbikkal akkor sem semmilyen együttműködés, ha igen, az a kormány megbuktatásának a kulcsa?
Nem, szerintem nem, és azt is elmondom, hogy miért. Ezt sokszor szembesülünk ezzel a kérdéssel, és én is tudom, hogy barátaim között is van olyan, Heller Ágnestől kezdve, aki ezt proponálja. Igen ám, de nem elég egy kormányt megbuktatni, és utána egy kormányozatlan országban maradni. A kormány megbuktatása azért kell, hogy egy másfajta ország másfajta kormánnyal legyen. Ha a Jobbikkal együtt lehet megbuktatni a kormányt, akkor ez azt jelenti, hogy a Jobbikkal együtt kell kormányozni, mert másképp ez nem jön ki matematikailag. Én, ha most a programokat nézem, és nem csak a múltbeli elvadult kijelentéseket, én már ott viszont, szemben azzal, amit a demokratikus pártokról mondtam, ott viszont a programokat se tartom összeegyeztethetőnek, és ha most nem is az antiszemita meg cigány ellenes vonulatokról beszélek, amik nem csak régiek, hiszen szegény Vona Gábor hiába igyek, minden másodnap bocsánatot kérhet egy kollégája újabb kijelentéséért, hanem a többi, ez is elég volna különbségnek, de a többi területen is. Keleti, magyarán Putyin irányú orientációban gondolkodik a Jobbik, mi nem. A Jobbik még most is nyáron is kijelentette, hogy ő híve a Paks 2 beruházásnak, méghozzá orosz részvétellel híve. Mi nem, nekünk nyilván azzal kellene kezdeni a többi demokratikus pártnak, hogy ezt fölülvizsgálja. Ugyan már nem éget a Jobbik Európa zászló, de minimum euroszkeptikus, vagy legalábbis a közös döntések számát ritkító alapállást foglal el, mi nem. A szociálpolitikájában benne van ugyanaz a kirekesztés, amit egyéb emberjogi politikájában sem kedvelünk. Ő a családi, pénzbeli családi pótlékban részesülők körét szűkítené, inkább az adókedvezményrendszerre támogatná a családokat, megjegyzem pont úgy, mint a Fidesz, mi nem így vagyunk. Oktatáspolitikában a Jobbik vetette fel annak idején, hogy a szakmunkás képzésben nem kell ennyi közismereti tárgy, mi éppen fordítva cselekednénk. És apróság, mert talán nem ez a lényeg, ez a dolog PR része, kevesen tudják, hogy a úgynevezett Soros által támogatott civil szervezetek akár kiutasítását az országból először nem a Fidesz fogalmazta meg a magyar parlamentben, hanem egy jobbikos képviselő adott be ilyen irányú kérdést. Tehát, ha egy olyan közös kormányt képzelünk el, akár egy percre, amiben a Jobbik is ott van, meg a demokratikus pártok köztük az MSZP is, az a kormány 6 hét alatt fölbomlana ezek miatt, a kibékíthetetlen ellentétek miatt, akkor meg ki a csuda jöhetne vissza? Ismét egy Fidesz kormány, nem rövid időre.
Mostantól kezdve, ha már a PR-nál tartottunk egy pillanatra, Kunhalmi Ágnes, a Magyar Szocialista Párt arca, mert kell az egy arc egy kampányban.
Ebben teljesen egyetértünk, igen, mivel most fogjuk elkezdeni azt az országjárást, ami az áttematizálás jegyében a programunk a szombaton, most e hét szombatján bemutatott programunk népszerűsítését és egyben konzultációját jelenti, ennek az arca a Kunhalmi Ági, azt mondhatnám, hogy most ő a Miss Program, vagy Miss MSZP.
Nem a miniszterelnök jelöltnek szokott ilyen feladata lenni?
De ha van miniszterelnök jelöl, de mivel ez nincsen, és ha lesz is, mint ahogy én remélem, akkor is azt szeretnénk, ha ez közös lenne, és abba a közösbe, ha tétezzük fel, hogy lesz ilyen, hogy mi az egyik párt hozománya, azt azért mégis az az egyik párt tudja bemutatni, hogy ő mit ad a közös asztalra, a reményeink szerint többfogásos, mások által is hát kiegészített vacsorához.
Úgy kell most elképzelni, hogy Kunhalmi Ágnes ebbe bele fog tenni embertelen mennyiségű munkát, ami egy kampányban ilyenkor szokás.
Ez bizony így szokott lenni.
Majd a végén nem ő lesz, aki learadhatja a dolog dicsőségét?
Bárki learadhatja, de hiszen ha azt mondjuk, hogy keresünk egy közös miniszterelnök jelöltöt, akkor ebből adódik, és ezt Molnár Gyula sokszor el is mondta, hogy akkor ez nem a szocialista párt vezetője. Tehát bárki látja el ezt a feladatot, és Ági jól fogja ellátni, népszerű média is szereti, közönség is szereti, akkor ő munkát tesz bele, hogy erősödjön ez az oldal, ami nem azzal jár, hogy feltétlenül ő vezeti az országot holnap után.
Hol keresnek miniszterelnök jelöltet? Mert erre Molnár Gyula a minap itt ebben a stúdióban több verziót is elmondott, hogy hol lehet elméletileg.
Ez a több verzió, ez most is áll. Ha valóban sikerül közös, tehát elfogadtatni azt az álláspontot a partnereinkkel, még csak elvileg, hogy legyen közös miniszterelnök jelölt, ami megint a koalíció képességet mutatná, mert egy közös miniszterelnök mögé föl lehet egy árnyékkormány sorakoztatni, és így tovább, akkor nyilván könnyebb olyat találni, aki egyik pártnak sem a funkcionális, vagy legalábbis könnyebben elfogadható. Ez nyilván az egyik lehetőség, olyan közéleti ember, vagy szakember és közéleti ember együtt, aki erre képes. És hát nyilván elvileg van az a lehetőség is, hogy egyik vagy másik párt ajánl valakit a többinek, és azt elfogadják.
A Magyar Szocialista Párt van olyan lelki állapotban, hogy egy külső embert elfogadna? Miután egy belső embere éppen most szállt ki, ráadásul egy sikeres belső embere ebből a versenyből?
Hát nézze, nem örültünk, hogy a hiteles és általunk legjobbnak talált belső ember kiszállt, de ha így van, akkor már csak ez is arra mutat, hogy talán nem azt kell mondani, kicsit komikus is, hogy a pártba befelé nyúlva azt mondja, hogy van másik, mint az egykori zenebohócban, hanem akkor tényleg mutatványában, hanem akkor talán tényleg jobb más körből egy az MSZP-nél szélesebb kör integrációjára képes jelöltet találni. Ha muszáj, nyilván találunk MSZP-st is, tehát nem erről van szó, de azt hiszem, hogy ma éppen a lemondás miatt is talán jobb akkor egy másik úton elindulni. De
hogyan próbálják meg a kormányzó képesség mítoszát fölépíteni egy olyan ember mellé, aki nem pártból belülről jön? Tehát elvileg nem nagyon lehet köze kormányzáshoz, pártok csinálnak Magyarországon kormányokat.
Hát elvileg és annyiban gyakorlatilag is, hogy szoktunk szakértői kormányról beszélni, én is szoktam, de hát ez nyilván úgy működik, ha pártok támogatják. Arra azért fölhívnám a figyelmet, hogy mondjuk a bajnai kormány is pártok kormány, vagy pártkormánya volt a mi kormányunk, de abban is például már számos olyan szakember volt, akinek nem pártos múltja van, vagy nem onnan ismertük, és ez a kormány attól még elműködött, nem is rosszul működött el egy nagyon nehéz helyzetben.
Ez egy válság. Az elő kormány volt, nem mondta, hogy nagyon hosszú időre rendezkedne be.
Ez kétségkívül így van, szerintem Magyarországon most is válságkezelő kormány kell, nem gazdasági válságot, hanem szociális válságot és külpolitikai elszigeteltséget kezelő kormány.
Nevekben gondolkodnak már? Vannak olyanok, akiket megkerestek, és már ők is gondolkodnak arra, hogy ebbe a meglehetősen kemény csatába beszállnak-e?
Mondjuk így vannak olyanok, akikről tudjuk, hogy szintén gondolkodnak ezen, de nyilván megérti, hogy itt nem kezdek nyilvánosságban. Igen, persze ez nagyon tapintatosan és járatosan a politikában, hogy úgy sincs választ tette. Mondjuk így vannak olyan személyek, akiket el tudnánk fogadni.
Uh-huh. Ha külön indulnak, akkor azt hogy fogják elmagyarázni, hogy miben mások azoktól, akikkel egészen addig azon dolgoztak, hogy a hasonlóságokat hangsúlyozzák ki. Mennyi idő van erre? Milyen technika? Már megint a technikánál tartunk, de el kell jutni az emberekhez.
Persze. Nagyon nem szeretnék ebbe a helyzetbe kerülni, tehát, hogy külön listán indulunk, mert nyilván ezt hívjuk most külön indulásnak, még akkor is, ha a körzetekben van és ahogy mondtam, föltehetőleg lesz megállapodás. Én azt hiszem, hogy nekünk akkor sem föltétlenül a különbségekre kell fókuszálni, nem kell eltagadni őket, mert hiszen, ha külön indulunk is, akkor is azt szeretnénk mondani, hogy tudunk kormányozni másokkal együtt. És ha egyfolytában azt hangsúlyozok, hogy hát azoknak a problémában milyen hülyeség van, az életben nem csinálnánk ilyet, akkor ezt rombolnánk le, tehát magunknak is ártanánk. Ráadásul számos olyan közös pont van. Éppen a gyakorlati életet érintő közös pontok oktatásban, egészségügyben, szociálpolitikában, amikben tényleg nincs olyan nagy különbség a demokratikus pártok elképzelése között. Tehát azt hiszem, hogy úgy is lehet jó kampányt folytatni, még a sajnálatosan a külön lista esetén is, már hogyha sajnálatosan ez a helyzet áll elő, hogy nem föltétlenül azt mutatjuk, hogy mennyi minden eltérés van közöttünk, mert nincs is olyan sok.
Mi az, amivel a elmúló két kormányzati ciklus intézkedései közül egyetért? Mert azt mondta az előbb, hogy nem gazdasági válság van, hanem szociális válság van. Vagyis igen, a gazdaság az működik?
Amivel egyetértek, az nyilván például az államadóság csökkentése. Ez a Fidesznek egy siker története. Nem értek egyet, hogy milyen áron csinálta, hogy mit rabolt ki maga a nyugdíjpénzhez, és milyen szociális áron, de mint törekvést pozitívnak tartom, és az eredményét elismerem, hogy ez létezik. Ugyanúgy elismerem a deficit csökkentésére, vagy mondjuk így a költségvetés konszolidálására vonatkozó törekvését is. Itt megint ugyanaz a bajom, hogy rögtön a kritikát is hozzátegyem, hogy ez megint túl nagy áldozatot követelt, és pedig elsősorban az egykulcsos adó miatt, mert olyan időszakban, amikor a költségvetés konszolidálni kell, nem szokták a felső adókulcsokat lejjebb szállítani. Ez nálunk így történt, és így még több szociális áldozatot kellett hozni, azért az eredményét, amit elismerek egyébként.
Mekkora volna a felfordulás, ha úgy alakulna, ahogyan önök szeretnék? Mi az, ami maradna? Mi az, ami menne? Mert az emberek általában szokták szeretni az állandóságot, a megszokottságot.
Kétségkívül ez mindig az ellenzéknek egy örök próbája, hogy azért ne ígérje, hogy változtatni akar, de ne teljes fölfordulást ígérjem. Azt hiszem, az a garanciája annak, hogy ne fölfordulás legyen mindenben, hogy a kormány, egy leendő, elképzelt és remélt kormány ne azonnal a saját feje után menjen, hanem mindent szakmai egyeztetéseken eressen át. A szakmai egyeztetéseken szakemberek ülnek, akiknek az ideológiai meggyőződése, akár a párthoz való szimpátiával való viseltetése, vagy nem, különböző szokott lenni. Tehát ha a szakmai egyeztetések és társadalmi egyeztetések rendszere visszaáll, ha létrejön újból a háromoldalú kerekasztaltól kezdve a társadalmi egyeztető tanácsig sok minden, ha nem lehet úgy tantervet csinálni, hogy ott ne tényleg az érintett pedagógus szervezetek legyenek, és így tovább, akkor a felfordulás veszélye kisebb, mert akkor a változás szükségességét már nem csak egy kormány hirdeti, hanem egy szakmai kör is. Ha mi ezt szúrtuk el a második Gyurcsány kormány idején, sürgető is volt sok minden miatt, gazdasági és szervezeti problémák miatt az úgymond reform, vagy a reformok sorozata, nem volt időnk, és talán nem is ismertük fel a fontosságát. Ennek a bizonyos széleskörű szakmai egyeztetésnek és társadalmi bejáratásnak, tehát hogy sokan gondolkozzanak együtt azon, hogy ezt a változást érdemes-e meglépni, vagy nem.
De ez békeidőben jól megy, de mi van, ha nem békeidő van, ha nagyon gyorsan kell dönteni, ha le kell nyomni döntéseket mások torkán, mert ez a hatékonyság módja.
Igen, úgy gondoltuk a Gyurcsány kormány idején, én is, hogy ez a hatékonyság módja. Kiderült, hogy nem, mert a változás gyorsan végre lehet ugyan hajtani ilyenkor, de nagyon gyorsan vissza is csinálódik, ha nagy a társadalmi ellenállás.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Lendvai Ildikó, a Magyar Szocialista Párt korábbi elnöke, az Inforádió arénájának vendége.